Keresjük ki Bibliából apostolok cselekedeteit. A második résznél olvassuk Isten igéjét. Apostolok cselekedetei második rész első versétől a 13. versig fennállva hallgassa a gyülekezet Isten igéjét. Tehát apostolok cselekedetei második rész, és az első verstől olvasom Isten beszédét. Az ige olvasása után Ritko József testvért kérem, hogy kérjen áldást a hirdetett igére. Amikor pedig eljött pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben, azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, íme akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek, elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kapadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Cirénén mellett van, és a római vevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Elmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól. Mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolodva mondták, édes bortól részegettek meg. Nagyon érdekes ez a pünkösd ünnepe, mert hát karácsonyról sokat szoktak az emberek tudni mondani, sok zöldséget is, meg néhány jó dolgot is. Húsvétról, nagypéntekről is szoktak az emberek sok mindent mondogatni. Mennyőmenetel napjáról nem nagyon. A pünkösdről meg talán annyit szoktak, vagy tudnak mondani az emberek, hogy hosszú hétvége, ilyenkor a szállodák, éttermek nagy akciókkal várnak bennünket, és sok-sok pénzt el lehet költeni, jól lehet magunkat érezni baráti vagy családi környezetben. Illetve a városokban, falvakban ilyenkor különböző rendezvények vannak, ahol jól lehet magunkat érezni, illetve a csíksomlyói búcsút is szokták még megemlíteni, amire most külön nem akarok kitérni, de a csíksomlyói búcsú elsősorban nem a Szentlélek kiáradására emlékezik meg, hanem egy háborúról tesz emlékezetet, de erről majd esetleg egyszer beszélgetünk, most ebbe külön nem kívánok belemenni. A csíksomlyói búcsú az elsősorban egy háborúnak, ami magyar győzelemmel zárult, szeretném ezt jelezni, állít emléket. De mi is a pünkösd? Ugyanis az Ószövetségben is találkozunk pünkösddel, nem úgy, hogy pünkösd, mert a pünkösd az egy görög szónak az átirata. Ha valaki tud románul, akkor a pentikoszt az talán jelent neki valamit. Attila, neked mit jelent? Hát de légy szíves, fordíts le. Vagy 50-et. Jó, nagyon jó. Tehát Attila ennyit tud románul, nem baj. Ez most minket kisegített, vagy ennyit sem. Na mindegy. Tehát románul ugyanazt jelenti, mint görögül. Mert magyarul nem jelent az semmit, hogy pünkösd. De a románok jobban értik, mert ott románul matematika órán is elhangzik azt, hogy pentikoszt. Ugyanis azt jelenti, hogy 50-edik. Tehát a Krisztus halála, amikor megtörtént, nagypénteken eltemették, köszönöm szépen, és szombathoz képest 50 nap az a pünkösd, és ezért hívják a görögök ezt Pentikosznak, ugyanis 50. ünnep szombatjához képest. De van ennek egy ószövetségi előzménye, és ha megfigyeljük, hogy Jézus, amikor felmegy Jeruzsálembe, hogy megüljék a húsvétot, az is egy ószövetségi emlékünnep, ugye a Páska vacsorának az elfogyasztása lesz az utolsó vacsora, és abból alakul át a keresztény úrvacsora, amit Jézustól átvesznek az apostolok és hirdetik. Illetve pünkösd is egy ilyen esemény, amikor egy zsidó ünnepet ülnek meg. Nagy zsidó ünnepek közül ez a negyedik legnagyobb. Az első ilyen ünnep az a Páska bárány, ez a második hónap 14. napján van. Mi történt? Mire emlékeznek a Páska elfogyasztásánál? Egyiptomból való szabadulásra. Miért kellett megölni egy áldozatot, egy bárányt, hogy az öldöklő angyal elkerülje a zsidók házát, ugyanis a bárány vérét kikenték az ajtó félfájra, és ez volt a jel arra, hogy ők elfogadták Mózesnek azt az öröm üzenetét, azt az evangéliumát, hogy kenjétek ki a vért, hogy az öldöklő angyal ne menjen be a ti házatokba. Nem a zsidóságuk, nem az elhívásuk, a kiválasztottságuk szabadította meg őket, mert haltak meg ott zsidó elsőszülöttek is, mert nem volt ott a vér, nem volt ott a bárány vére. Mi a második nagy ünnepe a zsidóknak? Ez pedig a kovásztalan kenyereknek az ünnepe. Ez pedig arra emlékezteti őket, hogy ők bűnösök, és a kovász az, ami megkereszti a tésztát, mondhatnánk mai nyelven azt, hogy élesztő, hogy az élesztő, meg az, hogy hívják, a térfogat növelő szer, amit jobb nem megenni. Tehát a kovász az, ami megkereszti a tésztát, de ezt az Isten igéje mindig is a bűnnel azonosítja, és a kovásztalan kenyerek ünnepén az egész házat ki kellett takarítani, a padlástól, a szobákon, az alapsoron keresztül, a garázson, az Isten keresztül mindenen át, hogy ne maradjon kovász, ne maradjon morzsa, por, semmi, hogy jelképezzék azt, hogy igenis, mi keressük az Istent, keressük az Isten kegyelmét, mi bűntelenül akarunk az Isten elé állni. Aztán van a harmadik nagy ünnep, ami szintén ehhez az ünnepkörhez kapcsolódik, és ez a gyűjtőnéven húsvétot jelöli, ez pedig az első zsengék ünnepe. Hát városon ezt nem nagyon értjük, ugyanis a betonból a gazon kívül nem nő ki semmi más, de akik növényekkel foglalkoznak, azok nagyon örülnek az első hajtásnak, az első zsengéknek, meg az első zöldségnek vagy gyümölcsnek, nekünk már látszik az eprünk. Valaki hátra megy az udvarra, akkor egy ilyen zöld cserébe lát egy ilyen valami borzalmat, mert az nem eperföld. De valahonnan vettük, és mi ilyen szinten próbálunk gazdálkodni, de annyira örülünk annak a kis sárga, annak a kis nyomi eperkezdeményezésnek, ez a mi első zsengénk. Hát reméljük, hogy lesz még rajta jobbféle eper is, amit már élvezni is fogunk, és megmerünk majd enni. Na, tehát az első zsengék ünnepe, Izraelben kétszer volt ugye szüret, tavasszal és ősszel, másod az éghajlat, mint itt Európában, és kétszer tudnak aratni. Kétszer tudnak szüretelni. És az első szüretelés, az első aratásnak az első tizedét mutatták be az Istennek, és azt mondja a 3 Mózes 23-ban az Úr, hogy ez szombat után, tehát vasárnap mutassa be a pap, és ilyenkor étel és ital áldozatokat mutattak be az Istennek. Hát az Úr Jézusról mond Pál apostol olyat, hogy ő az első zsenge. Tehát ő az első, aki feltámadt úgy a halottak közül, hogy többé nem hal meg, ezért Jézus felemelhetik a mennybe, erre emlékeztünk mennybe menetel napján. Tehát ő az első zsenge. Jézus betölti a Páska báránynak a szerepét, mert ő vérét adja, és ezáltal menekülünk meg, mi, akik hiszünk ennek a vérnek az igazságába. Jézusban beteljesedik az is, hogy a kovásztalanság, mert Jézusban nincsen bűn, nem is volt bűn, ő igaz bűnélet, átokállat érettünk, de ő maga tiszta állatként, tiszta bárányként lett bemutatva a kereszten az Istennek. És az első zsenge is betöltődik Jézus által, mert ő kijön a halálból. A halálnak az ereje nem tarthatta őt fogva. Jézus legyőzi a Szentlélek hatalmával, erejével a halált, és győzelmesen, diadalmasan kilépett húsvét reggelén a sírboltból. És jön a negyedik főünnep, ez pedig a pünkösd, ami a kovásztalan kenyerek és pünkös közötti 7 hétben van megünnepelve. Ez egy nagyon hosszú ünnep, ezért szokták a hetek ünnepének is hívni, és ez egy öröm ünnep. Elsősorban ez nem egy vallási ünnep volt, hanem a folyamatosan megérő gyümölcsök, zöldségeknek az első zsengéjének a bemutatása és azután következő étel és ital áldozatoknak az ünnepe volt. Hát ha próbálnám ezt valami magyar vagy modern szóval visszaadni, valami olyan fesztivál jellegű hangulat volt akkor Izraelben, hogy állandóan ünnepeltek. Mindenkinek jó kedve volt, mindenki jó hangulatban volt, és lehetett enni, lehetett inni. Egy ilyen fesztiválhoz lehetett ezt hasonlítani. Elsősorban nem vallási ünnep, de a zsidó hagyományból azt olvashatjuk, ez Biblián kívüli forrás, hogy Isten akkor adta, tehát dátumra mondja ezt a zsidó hagyomány, a 10 törvényt, a 10 igét, a 10 parancsolatot, ami pünkösd idejére esik. És a zsidóság az Isten igéjét is ünnepelte azáltal, hogy pünkösdöt megülték. Na, most vagyunk ott, hogy a felolvasott ige kap valami értelmet, mert Jézus elküldte az ő tanítványait vissza Jeruzsálembe, de nem mennek, mert ezek így bámulnak mennybemenetel kapcsán az égre, és akkor megjelenik 2 angyal, és azt mondja, hogy hát mit csodálkoztok, mit bámuljátok itt az eget? Hát menjetek már vissza Jeruzsálembe, hát hallottátok, hát Jézus elmondta ezt nektek. A tanítványok visszamennek Jeruzsálembe, és pünkösdig várnak. Mennybemenetel napja között, és pünkös között pontosan 10 nap telik el, és ők ebben a 10 napban, van, aki kisebb volt itt előtt, mert beleverem a lábot, a szörgetúk, ez elmúlt 20 nap. Tehát ebben a 10 napban megtörténik Mátyásnak a választása. Miért volt fontos Mátyásnak a választása? Mert a 12. Júdás elment és felakasztotta magát, kiállt abból az elhívásból, amire Isten őt rendelte, elutasította azt a kegyelmet, amit Jézustól látott, és végzett a saját életével. De a bibliai proféciáknak be kellett teljesednie, és több Zsoltár is jövendőli, hogy Júdás helyét valaki be fogja tölteni. És Mátyás az, akit sorsolással választanak az apostolok. Nagyon fontos megjegyezni, hogy előtte imádkoztak, együtt volt az egész gyülekezet, és az utolsó sorsvetést, az utolsó sorsolást látjuk a Bibliában hívők között, mert pünkösd előtt vagyunk, és pünkösd után látjuk, hogy Isten lelke vezeti a hívőket. Nem kell különböző segédet eszközökhöz fordulni, mint anno Gedeon, hogy kitette a gyapjút, hogyha harmatos lesz a föld, de a gyapjú száraz marad, na akkor megyünk háborúzni. Aztán ugye ezt még egy párszor elismétli, vagy látunk más ilyen sorsvetéseket a Bibliában. Tehát itt látjuk az utolsó sorsvetést, de hiszem és vallom, hogy ez kedves volt az Isten előtt, mert Mátyást hova sorolták? A 12 közé. Miért volt fontos Mátyásnak az apostolsága? Mert ő Jézussal járt, nem a belső 12-höz tartozott, de tanítvány volt. Szemtanúja volt Jézus halálának és feltámadásának. Igaz, nincs ott az utolsó vacsorán, de mikor a gyülekezet elkezdi az úrvacsorát gyakorolni, hát nyilván ő is részesévé válik ennek, és később ő is tudja ezt továbbadni. Tehát Mátyás a 12 apostol közé számoltatik, neki zsidó a származása, valószínű galilei, mert valamennyi tanítvány Galileából származik, kivéve Júdás, mert róla azt tudjuk, hogy Júdás az iskariótias faluból származó, iskariótes Júdás, ezt jelenti. És az olvasott igében azt látjuk, hogy a pünkösnek van egy ószövetségi háttere, amit a zsidók engedelmességből, hűségből, az Isten iránti hűségből megülnek, de valami történik, ami még eddig nem történt, csak a proféciákban. Nem olvastuk most el Péter prédikációját, ő idéz Dávidtól, valamik Zsoltárból, 16-ból, más Zsoltárokból, idéz Joel proféta könyvéből, de hozhatnánk ide Ézsajási vagy Ezékieli idézeteket is. Miért fontos az, hogy Dávidot idézi Péter, vagy Joel prófétát? Mert ez is bizonyítja azt, hogy a Szentlélek nem szól más, csak is az Ószövetségből, meg most már mióta van Új Szövetség, az Új Szövetség igéket is idézi, nem tesz új kijelentést. Ugyanis Dávidról azt mondja Péter, hogy ő proféta volt, és utána úgy beszél, hogy a Szentlélek mondta Dávidnak. Tehát az Isten ihletett igéjét mondták azok az emberek, akár királyok, akár bírák, akár proféták voltak, vagy akár átlag emberek, ami be lett írva a Bibliába, szintén ihletett emberek által. A Szentlélek, amikor kiáradt pünköskor, valami csoda történt. Ugyanis nem volt beépítve a pünkösdi ünnepkörbe a Szentlélek kiáradása. Az, hogy ők ott együtt voltak, és imádkoztak, és az Úr előtt örültek, az normális volt. Hát ez minden zsidó ember ezt csinálta. Ez nem volt különös. Az volt a különös, amit olvastunk, hogy az égből jött az Istennek a szelleme, és egy nagy láng jelent meg, és az szétoszlott, és mindenki fölött megállt. Látjuk a Bibliában, hogy az Isten szellemének többféle jelképe van. És az egyik nagy jelképe az Isten lelkének maga a szél, a szellő, a lehelet, ami végigvonul az egész Ószövetségen, a Ruach héber szóban. Most ebbe külön nem akarok belemenni, nagyon gazdag lenne csak ezt a szót tanulmányozni. Lehet, hogy Bibliórán egyszer erre kitérünk. Aztán látjuk azt, hogy Ézsaiás használja Istenről azt a képet, hogy emésztő tűz. Emlékszünk ezekre az igékre? Isten emésztő tűz. Vagy gondoljunk Jézusnak néhány prédikációjára, amikor a Szent Lelket olajhoz hasonlítja. Mi történik az olajjal, mielőtt olaj lesz belőle? Miből lehet olajat készíteni? Hát nagyon sok mindenből. Az egyik unokatestvérem mester szakács, ő azt mondja, a legjobb a mogyoró olaj. Hát majd nézzük meg a literáriát, ahol ilyet lehet kapni, aztán maradjunk meg a napraforgó olajnál, de a legegészségesebb, meg a legdivatosabb most a mogyoró olaj. Hát a mogyoróból hogyan lesz olaj? Hát úgy, mint a napraforgóból. Addig kell azt csűrni, csavarni, préselni, még ki nem jön annak a nedve, ki nem csapódik abból az olaj. Hát Jézusnak is meg kellett halnia, Jézusnak is el kellett temettetnie, Jézusnak is fel kellett támadnia, mert azért az olajat meg kell még szűrni, meg kell tisztítani, mire fogyasztható állapotba kerül. Tehát Jézusnak a halála, a feltámadása és mennybe menetele elengedhetetlen aktus, hogy a Szentlélek eljön a mennyből. Jézusnak meg kellett halnia, hogy elküldje a lelket. Ugyanis az Ószövetségben is számtalanszor találkozunk Isten élő lelkével, de hol? A Szent Sátorban, évente egy-egy alkalommal, vagy látunk kiemelt embereket, Istennek a elhívott profétáit, akik bírják Istennek a lelkét. Ott van például Illés. Illés, amikor abba hagyja a szolgálatát, követi őt Elizeus ugyanabban a szolgálatban, és Elizeus kétszeres isteni lelket kap Illéshez képest. Vagy például látjuk Sámsont, akinek az isteni lelke azt az erőt adta, hogy ember feletti hatalommal, erővel bírt, és egyedül megölt, puszta kézzel megölt embereket. Tehát Istennek a lelke az Ószövetségben egy-egy embernél jelenik meg, őket nevezzük profétának, vagy Isten emberének. A legnagyobb proféta az Ó és az Új Szövetségben Bemerítő János. Bemerítő János egyik lábával az Ószövetségben, másik lábával az Új Szövetségben van, mert ő egy ószövetségi ember, aki külsőleg és életformában nagyon hasonlít Illéshez. És miről prédikál Bemerítő János? A bűnök bocsánatáról, az Isten kegyelméről, és arról, hogy én bemerítelek titeket a bűneitek bocsánatára, de utána fog jönni egy ember, akit az Isten magasságos fiának neveznek, Dávid fia, ő a messiás, akit az Isten elküld, hogy megszabadítsa a zsidó népet a bűneiből, és bennünket is, pogányokat. Ő nem vízzel fog már bemeríteni, hanem Isten szellemével. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy az Új Szövetségben valahányszor a keresztség, vagy a keresztelni igét olvassuk, az mindig bemeríteni. Tehát a görögben a baptizó ige van, ami azt jelenti, hogy belemártani, alámártani. Jézus vette a kenyeret és belemártotta, bebaptizálta, bemerítette a mártásba és odaadta Júdásnak. Tehát látjuk, hogy ez egy átlagos szó a görög nyelvben, a koinóniai görögben, de nagyon fontos, hogy az Isten szelleme nem meghint bennünket, hanem teljesen bemerít, teljesen bevon bennünket. Azt mondja a Biblia, hogy Isten szelleme bemerít bennünket Krisztus testébe. Mond ilyet a Biblia? Igen, hogy nem mondaná, bólogassatok, itt vagytok? Oké, kicsit meleg van. Miért fontos ez? Ki a Krisztus testének a feje? Krisztus. Nagyon jó. Kik vagyunk mi Krisztus testének tagjai? Nagyon jó. Na nyissuk ki a 3 Mózes 23-at, ha van nálunk Biblia, ha nem, akkor osszuk meg a mellettünk ülővel, vagy vegyük el a telefonunkat. Tehát Mózes 3. könyvénél nyissuk ki a Bibliát, és a 15. verset elkezdem olvasni. Tehát Mózes 3. könyve 23. rész 15-ös verse. Számoljatok a szombatra következő naptól, tehát attól a naptól, amelyen elveszitek a felmutatásra szánt kévét 7 teljes hetet, 50 napot számoljatok a 7. szombat utáni napig, és akkor mutassátok be új ételáldozatot az Úrnak. Hozzatok lakóhelyetekről 2 kenyeret, felmutatási áldozatul 2 tized véka finom lisztből készüljenek, kovásszal sütve az első termésből való áldozatul az Úrnak. A kenyéren kívül mutassatok be 7 hibátlan esztendős bárányt, egy bikaborjút, meg 2 kost, stb. Ezt majd érdekességképpen otthon olvassátok el. Milyen kenyér készült pünköskor? A házi asszonyok nagyon figyeltek, a pasiknak majd külön ezt elmagyarázom. Nagyon jó. Tehát a kovásztalan kenyerek ünnepével ellentétben itt Isten adja a parancsot, hogy kovászos kenyeret készítsetek, amit bármelyik ma Egerben fellelhető péknél kaphatunk általában. Mi is volt a kovász? Milyen jelkép? Mit jelképez? A bűnt. Pünköskor olyan kenyeret készítettek, amiben van bűn. Ez arra emlékezteti a zsidókat, hogy ti nem tudtok Isten nélkül bűntelenné válni. Ti nem tudtok nálam nélkül az Atyához menni. Milyen út vezet az Istenhez? A Biblia tanítása szerint egyetlen egy út van, a názáreti Jézus Krisztus. Krisztus most felment az Atya Isten jobbjára, ott ül és uralkodik örökkön örökké, de nem hagyott bennünket árván, elküldte az ő drága szellemét, és a Szent Szellem által felismerésre jutott ember meglátja az Atyát. Az Istenhez vezető út Krisztuson keresztül van, a Szentlélek ébrezget bennünket. Amikor ülünk a Biblia fölött, vagy ülünk egy istentiszteleten, vagy benne vagyunk egy beszélgetésben, és érezzük azt a furcsa érzést, de nem is a testünkben, bár néha testi tünete is van, de érezzük azt a furcsa érzést, hogy Isten szól most hozzánk a szellemünkben. A Szentlélek megtérésre hív. Miért volt a legnagyobb proféta bemerítő János? Mert a megtérést prédikálta, a bűnök bocsánatára való bemerítést, vízzel való bemerítést. De a vízzel való bemerítés nem menti meg az embereket, mert ha elolvassuk az apostolok cselekedetei könyvét, akkor látjuk, hogy van egy pünkösd Samáriában, amikor bemerítő János tanítványai bemerítkeznek a Szentlélek által is. Miért fontos ez? Mert a vízbe való bemerítkezés nem üdvözít. Nem üdvözít. Aki hisz és bemerítkezik, az üdvözül. Aki nem hisz, az meg elkárhozik. Itt ne a baptista bemerítésre gondoljunk, tehát a vízkerességre gondoljunk, hanem a szellembe való bemerítkezésre. Tehát aki nem merítkezik be Isten szellemével, nem merítkezik be Krisztus testébe Isten szelleme által, az nem hisz, abban nincs meg az Isten fiúság, abban nincs meg az Isten iránti hit. Hát a vízzel való bemerítkezés, az csak egy külső jelkép. Hát gondoljunk Cornélius háza népére, amikor felismerték a bizonyságtételben az ő bűnösségüket, felismerték, hogy az ő életük ítélete a halál, és felismerték azt, hogy Krisztusban van szabadulás, akkor kérték a víz általi bemerítést is. Vagy gondoljunk a Filippi börtönőrre, amikor megtért. Hát ő se azért merítkezik be, mert így kell, hanem megtért, újjászült az Isten szelleme, és ezért kéri a víz általi bemerítkezést. Vagy gondoljunk Fülöp evangélistának az érdekes missziójára, hogy megy az úton egy ember, olvassa a Bibliát, nem érti, oda megy Fülöp, elmagyarázza neki, bizonyságot tesz neki, az Ószövetségi tekercsen keresztül, az ember üdvösségre jut, és ő kéri, hogy hát én szeretnék víz által is bemerítkezni, hát hogy legyen ennek nyoma, hogy legyen ennek bizonyságtétele. Hát a Szentlélekkel való bemerítkezés, a víz általi bemerítkezés mindig egy bizonyságtétel, tanúságtétel arról, ami velem történt. Visszatérve a kovászos kenyérhez. Krisztus teste igenis tud kovászos lenni. Lapozzunk az 1 Korintus 5-höz, tehát 1 Korintus 5, 6-os versétől. Pál inti őket. Nem jól dicsekedtek ti? Hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti? Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk a Krisztus már megáldoztatott. Azért ne a régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és a gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. Hoppá! Értelmet nyer ez a 4 igevers a Bibliánkban. Hol hangzik ez el? Egy pogány területen. Nem esünk néha kísértésbe, mi pogány keresztények, hogy valamit a zsidó kultúrából kiemeljünk, ami számunkra csupán kultúra, és beemeljük a keresztény istentiszteletünkbe, vagy a keresztény hit gyakorlatunkba, pusztán azért, mert ez bibliai zsidó kultúra, tehát jó, hogyha csináljuk, de ennek a pünkösdi ígéknek szellemi háttere volt. A pünkösdi kovászos kenyérnek szellemi háttere volt, hogy ti csak kovásszal tudtok jó kenyeret sütni, és azért áldozzák fel ott az állatokat, hogy a kiontott vér törölje el a bűnt. Tehát a húsvéti bárányunk már megáldoztatott, és itt felhívást kap a pogány kereszténység, hogy ne a régi kovásszal ünnepeljetek. Hogyan ünnepeltek? A zsidók kovászos kenyeret sütöttek. Nem az az üzenet, nehogy valaki hazamenjen, hogy mó, dobjátok ki a kenyeret, mert a pásztor azt mondta, tehát Zsuzsi, nyugodtan egyétek meg, amit megvettetek, váljon egészségetekre. Na, hanem a régi ünnepeknek a szellemi tartalma értelmetlenné válik Jézus Krisztus halála, feltámadása, mennybe menetele és a Krisztus szelleme eljövetele után. Tehát nekünk nem kell zsidó hagyományokat úgy ápolni, ahogy a zsidók ezt ápolták, a pünkösdik. És ezért tanítja Pál ezeket a Korintusban levő embereket, akik pogányból lett keresztények, hogy ne a régi kovásszal ünnepeljetek. Aztán a zsidókhoz írt levélben nagyon sok ószövetségi idézet van, a 85%-a szó szerinti idézet, a maradék 25%-a pedig félidézet, illetve parafrázisa az ószövetségnek, ott pedig arra hívja fel a Szentlélek a figyelmünket, hogy ne a régi dolgokat cselekedjük. Ne az alaptanításokat kezdjük már lefektetni. Hát az új szövetséget sokszor megértjük az ószövetség nélkül, de igazán mélyen nem tudjuk megérteni az ószövetség tanítása nélkül. De az új szövetségi embernek arra hívja fel a Szentlélek a figyelmét, hogy ne kezdjük el a holt cselekedeteknek az újbóli lerakását. Nekünk nem kell az áldozati rendszert végigjárni. Nekünk nem kell a zsidó istentisztelet szerint imádkozni, gondolkodni, létezni, mert annak az ideje lejárt. Mi történik pünköskor? A zsidóság együtt van ebben a fesztivál hangulatban, és fentről az égből lejön Isten szelleme. Betölti ezeket az embereket, nőket, férfiakat egyaránt, azt a 120-at, akik együtt vannak, és elkezdenek különböző dialektusú nyelveket beszélni. Itt nem a exotikus nyelveken szólásnak a szava van a Bibliában, hanem a különböző dialektusoknak a beszéde. Itt 26 nyelvjárás, dialektust különböztetünk meg, és ennyi féle nyelven hangzott az evangélium. Ők nem magukat építették, nem a kegyelmi ajándékot kapták meg, abban az értelemben, hogy nyelveken szólás karizmája, hanem ők arról beszéltek, amit láttak, amit hallottak, és amiről meggyőződtek, ezt hirdetjük nektek, ugye János első levelében olvassuk ezt a bizonyságtételt. Az Isten fenséges, hatalmas dolgait hirdetjük nektek, hogy ti megöltétek Jézust a bűneitek által, de Isten magasságos ereje Szent Lelke által, ő kijött a halálból, feltámad, felment a mennybe, és most elküldte nekünk a pártfogót, a Szent Lelket. És annyira megérintette ez az embereket, hogy két csoportra osztotta a fesztiváli hangulatot. Volt, akik azt mondták, hogy ó, hát ezek balgák, hát ezek be vannak rúgva, hát édes bortól részegettek meg. Az az ember, aki be van rúgva, az tudja-e, hogy mit beszél? Emlékszik-e arra, hogy mit mondott? Emlékszik-e arra, hogy mit cselekedett? Tudja azt, hogy hol volt, és mit csinált? Általában nem. Ezek... az apostolok és ezek a tanítványok, köztük Lukács is, nem bortól részegen voltak, hanem Isten szelleme átjárta őket. És elkezdtek olyan dolgokat mondani, ami tényleg olyan, mintha valaki részegen beszél. Már azt mondjátok, hogy volt ez a Jézus, ezt a Názáretit ismerjük, nekem is a kezemet meggyógyította. Ti azt mondjátok, hogy ő miattam halt meg, hát én nem is beszélgettem nagyon vele. Meg hogy feltámad harmadnapra, meg hogy most felment az Atya Isten ez a mennybe, láttátok felmenni a felhőkön keresztül, hát így be vagytok rúgva. Néha ide is jönnek emberek, így beszélgetek emberekkel, vagy az utcán beszélgetek emberekkel is, hát azt kell megállapítsam, hogy jobb, hogyha később jön majd vissza, mert ne van rúgva. Tehát bármit is mondok neki, hasztalan, értelmetlen, mert úgyse fog rá emlékezni. Nem bortor részegek ezek, kezdi Péter a prédikációját. És Zsoltárokból, Jóel próféta könyvéből bebizonyítja az Isten szent lelkének az ígéretét, bebizonyítja az eljövetelét, és tanúságot tesznek Krisztus mellett. Nem magukat védik, hogy hát mi nem vagyunk berúgva, mi nem vagyunk hittasak, mi nem vagyunk buták, balgák, bármi, hanem Krisztust, a megfeszítettet kezdik prédikálni. Az emberek egy csoportja, akik nem butának tartják őket, azt kérdezik, hogy uraim, mit kell nekünk cselekedni? És Péter annyit mond, hogy térjetek meg, merítkezzetek be, merítkezzetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké, sőt, mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Más, még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek, a beszédnek bemerítkeztek, és azon a napon, mint egy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. A bűneinket el kell hagyni. Hogyan tudjuk elhagyni a bűneinket? Úgy, mint ahogy Izrael, hogy évente meg kellett öljék a páska bárányt, el kellett fogyasztani annak húsát, ki kellett önteni annak vérét, meg kellett egyik a keserű füveket, kovásztalan kenyérrel kellett enni a páska bárányt, amit nagyon nem is lehetett fűszerezni. Tehát ez nem egy ízletes vacsora volt, nem egy gasztronómiai Michelin ötcsillagos ételre kell gondolni, hanem ez egy borzasztó rossz ízű étel volt. De pont arra kellett emlékezni, hogy mi a bűnből kijöttünk. Ki kellett takarítani az egész házat? Ki az, aki nagyon szeret takarítani? Hát általában Jonatán, ülj előre. Nagyon jó. Nagyon, igen, majd a névet kártyák, az a nőtestvérek leadják, meg a címeket, meg az időpontokat. Hát majd, hogyha egész házakat kell takarítani, úgy felnőttesen, alaposan, akkor lehet, hogy Jonatán sem fog szeretni. Bár tartsd meg a jó szokásodat. Tehát a kovásztalan kenyerek ünnepén az a nagy takarítás, az a nagy felhajtás, vagy az első zsengének a felajánlása. Mert mi van, ha nem terem idén semmi? Hát akkor nem volt ünnep. Nem volt Tesco, hogy bepótoljuk, ami nem termett meg. Megkérdezték egy Budapest belvárosi gyülekezetbe járó gyerektől, hogy hol van a bárány, hogy milyen a bárány. Ezt mondta, hogy ez egy cirkuszi állat. Az egy állatkertben található állatfajta. Hát mondták, hogy van ott is, de jobb körülmények között az istállóban lakik is üvetleggel kint a hegyoldalon. Tehát ma sokszor fogalmuk sincs arról, hogy mit jelentett az ókorban, hogy az első zsengék ünnepe. Ha nem volt termés, akkor nem volt ünnep. Jézus Krisztus egyszer és mindenkorra megáldoztatott, és feltámadt. Tehát mi nem szenvedünk terméketlenségben. Mi nem szenvedünk attól, hogy nincs áldozat, engesztelő áldozat. Istennek a szelleme jön az égből, ahogy Ezékiel látja a látomásban, hogy a négy égtáj felől jön Istennek a szele, és megeleveníti azokat a hullákat, amiknek a száraz csontokra inak kerültek, hús került, benőttek a belszervei, bőr került rá, kinőtt a szőrzetük, de még holttestek voltak. És akkor Isten ruhája, Isten lelke beléjük lehet, életre keltek azok az emberek, és elkezdtek nyüzsögni. Isten lelke, mint egy frissítő szellő jön. Ha itt most húzatot csinálnánk, ezt a rossz levegőt kivinni a húzat. Ilyen Isten szelleme, amikor meg van romolva az életed, és már büdös van, és már nem tudsz gondolkodni, nem tudsz előre menni, Isten lelke felfrissít téged. Emésztő tűz, használtam ezt a képet is az előbb. Isten lelke, mint emésztő tűz, megjelenik az életünkben. A tűznek van több tulajdonsága. A tűz elégeti a szemetet, kiégeti a koszt, de ugyanakkor megtisztít, fertőtlenít. Istennek, amikor a tüze eljön ránk, akkor vagy megemész bennünket, vagy megtisztít bennünket. Az emésztés és a tisztítás között a hozzáállás a különbség. Igen, Uram, várlak téged vissza, töltsél be engem, tisztítsál meg, vagy dehogy várom én az Isten, nem hiszek én az Istenbe. De akkor, amikor eljön Istennek a szent lelke, akkor Anániás és Szafirák keletkeznek, meghalnak az Isten jelenlétében. Vagy gondoljunk abba bele, hogy a tűznek van melegítő hatása, amikor félünk, amikor gyávák vagyunk, amikor reszketünk, vagy fázunk, vagy szükségünk van egy kis melegre, Isten megbátorít, megvigasztal, gyámolít bennünket, kiemel a mélyből. Istennek a lelke hasonlít még a vízhez. A víz a szomjunkat oltja, a szomjúságunkat csillapítja, vagy megelevenít, lemossa rólunk a koszt, a szennyet, kimossa a sebeinket, felfrissít bennünket. Vannak olyan országok, ahol kötelező a diákoknak egy pohár vizet meginni a tanóra elején, hogy bő legyen a vérük, hogy az agysejtjeikben jól mozogjon a vérkeringés, hogy jól van tudjanak gondolkodni. Isten szelleme nem olyan, mint a bor, hogy elveszi a gondolkodó képességünket, hanem felhigítja vérünket, gondolkodóvá tesz bennünket. Azt mondja a római levélben az ige, hogy változzatok meg az értelmetek megújulásával. Tehát látjuk, hogy Istennel való betöltekezés nem egy részegség, nem egy tudatlanság, hanem igenis elevenség, igenis bölcsé teszi az embert. Nagyon érdekes volt nekem egy dolgot megtapasztalni, azóta sem láttam ilyet, de ha Isten akarja, és élünk, és szabadok vagyunk egy ilyen dologra, akkor ezt kipróbáljuk. Zsuzsi lehet, hogy látott ilyet a németországi konferencián, hogy ment az Isten tisztelet, és a színpadnak az egyik oldalán voltak vásznak, ilyen festő vásznak kiakasztva, és különböző olajfestékek, meg mindenféle eszközök oda ki voltak téve. És akit Isten lelke indított, az éneklés alatt, az imádság alatt, vagy maga a tanítás alatt előre mehetett, és feshetett egy képet, amit éppen hallott, vagy amit Isten lelke inspirált neki. És ezeket a képeket kiállították, majd egy-két ilyen festményt akarok mutatni. Gyönyörűek ezek a festmények. Lehet, hogy nem egyenértékű egy nagy híres festőnek a munkájával, de amikor azt látod, nézel, akkor azt látod, hogy van üzenet annak a képnek. És aki nem ért a művészethez, az is érti. Mert Isten érthető. Hogyan hallották ezeket a halász galileai férfiakat? A maguk nyelvén. Milyen komoly nemzetekből jöttek itt emberek a világ összes pontjáról. A világ összes pontjáról, vagy addig ismert pontjáról jöttek emberek, és értették Istennek a beszédét. Befejezésül szeretnék egy illusztrációt mutatni arra az igére, amit Páltól olvastunk, hogy ne a régi kovásszal ünnepeljünk, hanem hagyjuk el a régi kovásszal való ünneplést. Szeretném azt, hogyha esetleg a gyerekek közelebb jönnének, hogy lássák is, amit itt csinálok, és akik hátul vannak, nyugodtan felállhattok, hogy megnézzétek, hogy mi történik itt. Ez jelképezi a mi testünket, a mi életünket. A Pál apostol beszél is arról, hogy a mi erőnk gyenge, törékeny cserépedényekben van rejtve. Azért nem a cserepet hoztam le, mert akkor nem látnátok, amit csinálok. Tehát így üvegvázával dolgozok. Mennyire látható, ami benne van? Hát víz van benne, de ugye át lehet rajta látni. Tehát ez az üvegvíz, amire rivizni van írva, egyébként most nem azon benne, ez jelképezi a láthatatlan, a titkos bűnöket. Ezt is szépen elhelyeztem az életbe. Ez már inkább látható. Ezek azok a bűnök, amik igenis láthatóak, igenis látványosak, például bálványimádás, paráznosság, csúnya beszéd, akkor istentelenség, varázslás, az emberekre való irigykedés, vagy emberekre való harag, gyilkosságok, istentelenség és hitetlenség. Ez a forrásvíz, amit innen a József kútból hoztam, ez pedig Isten lelkét jelképezi, és Isten betölti azokat az embereket, akik az ő gyermekei, és milyen érdekes, hogy a víz is Isten szellemének az egyik jelképe, mert a víz az hova folyik, hol töltődik, hova töltődik, ahol van neki helye, igaz? Ahol szabad folyása van. És azt szeretném bemutatni ezzel a kis ábrával, kitöltöm a másik üvegbe is, hogy amikor az ember megtér és újjászületik, nagyon sok bűnt megvan. Nagyon sok bűnt elhagy, és lehet, hogy ilyenné válik az élete, hogy bűntelenné. De ahogy a pünkösdi kenyerek is jelképezik, a kovásszal teli megsütött kenyerek is jelképezik, hogy ott van a kovász, ott van a bűn az ember életében, és mi nem tudjuk azt külön elhagyni. Felemelem, hogy akkor mégis lássátok, mennyire látványos az a titkos bűn ebbe az üvegbe. Azért úgy el tud bújni, igaz? Bár itt a fehér kupakja az árulkodik. Ez nehezebb. Az előzőhöz képest az kicsit feltűnőbb, igaz? Tehát nyilván azok a bűnök, amiket nyilvánosan követnek el emberek, az messziről látszik. Általában a komoly odaszánt hívő embereket ez az állapot jellemzi. A másik állapot azt a hívő embert jellemzi, aki megtért, újjászületett, bemerítkezett a hite vallomására. Valószínű Isten szelleme be is töltötte, mert úgy látszik, hogy ez tele van vízzel, de megfér benne a bűn is, igaz? Ezek azok az emberek, akik elhagyták a szeretetet, elhagyták Isten kegyelmét, és azt gondolják, hogy van Szentlélek is, van bűn is, mely ez? Annániás és Szafira esete. Ők ugyanígy gondolkodtak. Mi lett a végük? Kárhozat. Isten azt mondja, hogy hagyjátok el a régi kovászt, a titkos bűnöket is. Kiveszem ezeket a bűnöket, és azt látjuk, hogy az életünk kezd megüresedni bűnnel is, de kezd megüresedni Isten szellemétől is. És így járnak azok a hívők, akik megtérnek, elhagyják a bűneiket, és Jézus példázatából tudjuk, hogy olyan az ember, amikor Isten kiűzi belőle a gonosz démont, mint egy üres ház. Dávid, végszíves nyújjál bele ebbe az üvegbe. Láthatjuk, hogy olyan, mint egy üres ház, tehát nincsen benne semmi tartalom. De a kitisztított, felékesített ház, ez direkt kimostam mosogatógéppel, hogy ne legyen vízköves, ez vonzó. Vonzó azoknak a szellemeknek, akik bele akarnak ebbe költözni. Hát most csúnya vizet nem hoztam, hanem azt szeretném nektek bemutatni, hogy amikor imádkozunk az Istenhez, hogy Uram, töltsd be a te szellemeddel, szeretnék bűnöket elhagyni, megvallom az én bűneimet, elhagyom az én titkos dolgaimat is, újból odaszállnak magamat a te követésedre, akkor Isten azt mondja, hogy én betöltelek téged az én szellememmel, és sokkal nagyobb lesz a mi befogadó képességünk, mint amikor az előbb mutatta ez a két váza az életünknek a titkos és a nyilvános bűneit, és Isten igéje azt mondja, hogy aki hozzám jön, az többé nem szomjúzik meg. Illusztrálom, hogy az ivóvíz, nagyon finom, meleg ivóvíz a kocsiba érlődött, és amikor ezt elkezdi Isten betölteni az életemet, akkor mi történik itt? Túlfolyik, túlcsordul. És a tiszta víz, az kijön belőlem, túlcsordul az életemen. Ákán bűne arra emlékeztet bennünket, hogy a közösségben, és sokat beszéltünk a közösségről az elmúlt hetekben, nem lehet bűntelen vagy bűnös az egyik ember úgy, hogy nincsen hatással a másikra. Egy ember bűnös volt Izrael közösségébe, meghal miatt a 36 ember, elvesztenek egy nagyon fontos háborút, és egy csomó lelkesedést is. De amikor én bűntelen vagyok, és Isten lelke úgy csordul rajtam, akkor én másokra is hatással vagyok, és ezt a tárcát is képes volnék megtölteni Isten szellemével. Amikor szolgálunk mások fele, azt tapasztaljuk, hogy mi nem fogyunk el. Amikor szolgálunk mások fele, Isten lelke túlcsordul bennünk, és Isten szelleme másokra is jó hatással van. A megváltott, újjászületett ember életébe megfér a bűn és Isten szelleme. De amit mutatta ez a kisebbik üveg, vagy ez a két üveg, hogy nem csordult túl. És Pál apostol fel is hívja erre a figyelmünket, hogy vessük ki a régi kovászt. Ne a régi módon próbáljuk Istenhez közeledni, hanem új módon. Krisztus meghalt értünk, Krisztus feltámadt értünk, Krisztus felment a mennybe, hogy helyet készítsen a számunkra. Sőt, mi több, elküldte az ő drága szellemét, hogy szolgáljunk emberek felé. És azt mondta Jézus, hogy sokkal nagyobb dolgokat fogtok cselekedni, mint amiket én tettem ezen a földön. Elkészül egy Istenről szóló videó, valaki feltölti a YouTube-ra, és egy nap alatt letölti 9000-en. Csak mondom, hogy a héten én láttam egy videót, amikor még 5-en nézték meg, egy nappal később 9000-en már letöltötték. Jézus hol szólt ennyi emberhez egyszerre? Ebben az emberben, aki ezt a videót elkészítette és feltöltötte, Isten szelleme van. Istenem azt az embert. Jó barátom. És látjuk munkálkodni. De ugyanígy a mi életünkben is. Isten nincs itt Krisztuson keresztül, de a szelleme által bennünk van. És nagyon nem mindegy, hogy mi rejtegetni való bűnöket cipelünk magunkkal, vagy akár látványos bűnöket cipelünk magunkkal. De miért ne adnánk tovább inkább a tiszta vizet? Azt a hamisítatlan, élő vizet, amivel mi is átitattunk, ami minket is megmentett a halálból. Én kívánom, hogy legyen ilyen pünkösdünk ebben az évben, és minden alkalommal, amikor Isten szelleme ránk száll és betölt minket, hogy legyen túlcsordultig a mi szívünk Isten drága szellemével. Merítkezzünk be Isten szellemén keresztül Krisztus testébe. Legyünk Krisztus testének tagjai. És ügyeljünk arra, hogy a mi bűneink nem csak ránk vannak hatással, mert nem volt el az a két üveg, hanem másra is hatással vannak. Bárki megjöhet, megnézheti a végén, hogy a sárga tálca szárazon maradt. Nem csordult túl a víz. A fehér tálca az meg majdnem színűtig van vízzel. Az Isten használja ezt a példát, használja ezt az ige hirdetést, legyen ez áldás a mi életünkben. Amen.